Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti podcastja, abból is a 219. adásunk. Felvétel napján 2024. március 8-a nőnap van, úgyhogy mind a három hölgynek, aki hallgat minket, emlőszer az ilyen belső vicc, mert viszonylag kevés hölgy hallgatunk van, de utólag is boldog nőnapot kívánunk. Nézzük, mi mindenre készültünk mára. Antalci Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor!
Sziasztok!
És Szűcs Gábra, az a Szöcskével.
Sziasztok!
Illetve velem Bíró Balázsral. Mai témáink, nem is tudom felsorolni mindent, mert az sem biztos, hogy mindenre lesz időnk, de olcsó villanyautók bukása, problémái, erről fogunk beszélni. Aztán lesz egy pár ilyen rövid hírünk, cikkajánlónk, Tibornak voltak most különböző külföldi útjaiben gyárlátogatásai, azokról készültek érdekes cikkek. Utána megnézzük, hogy mit tud elérni a társadalmi nyomás, és van-e társadalmi nyomás, majd erről kifejtjük, hogy miről van szó, és persze a Tesla német gyár elleni, hát most már hivatalosan merényletről ennek minősítették a német politikusok, fogunk egy kicsit még beszélgetni. Úgyhogy ezek a fő témáink. Természetesen most is megköszönöm mindenkinek, aki támogatja pár száz vagy pár ezer forinttal az adást. Rádi Zoltánnak, Magda Tamásnak, Takács Robertnek, Verrasztó Ferencnek, Dudu 84-nek, Réfi Csabának, Mihály Imrének, illetve az összes patronosnak. Patronosokat félbehagytam a mondatot, most látom, és nem sortam fel őket. Ígérem, hogy legközelebb bepótlom, és most kérek tőlük elnézést, de szerintem lehetséges, hogy kiírom őket, és a YouTube-on legalább ott lesznek, hogy legalább ott megjelenjen a nevük. Úgyhogy ez a kötelező része, meg annyi még esetleg így gyorsan beszúrom, hogy a Supercharger szavazáson Keszthely még úgy vállalható helyen, negyedik helyen van, de 600 szavazattal van csak az ötödik helyett. Kaposvár 2500-al lemaradva Sopronnak, meg már valami 14 000 kellene. Úgyhogy aki még nem szavazott, az legalább Keszthelyre, meg Kaposvárra szavazzon, hogy próbáljuk meg ezt a két magyar helyszínt bent tartani. Hát Kaposvár 9-dik, de matematikai esélye még azért van, mert 2500 szavazatot még össze lehetne szedni. Úgyhogy ennyit erről. És akkor jön az első témánk, ez pedig azt a munkacímet kapta, hogy mi lesz veled, olcsó villanyautó. És igazából két hírünket hoztam ide, aztán megnézzük, hogy az uraknak mi a véleménye róla. Az egyik az az, hogy közös Airbus-t szeretne, Péter Azen Renault vezetője ezt szorgalmazta, hogy hasonlóan ahhoz, amikor az Airbus megalakult, hogy az amerikaiakkal felvegye a versenyt, álljanak össze európai gyártók és a kis villanyautókat, azoknak is az alapjait gyártsák közösen, mert hogy azon mindenki csak veszíthet szerinte, hogyha mindenki külön-külön gyárt kis autót. Ugye erről beszéltünk a Renault 5 kapcsán is, hogy picit meglepő volt, hogy most keres partnert a Renault 5-höz a Renault, amikor azt már elvileg összegyártani fogják, hogy most akkor azt vajon mennyire tudják költséghatékonyan gyártani, ha közben meg keresnek valakit, de mi a véleményetek erről az Airbus-os megoldásról, javaslatról, lenne ennek rációja mondjuk Európában az autógyárak?
Hát szerintem biztosan azért ne hasonlítsuk össze a repülőgép gyártást. Tehát egy repülőgép kifejlesztés az tényleg több évtizedes munka, fölfoghatatlanul sok pénz, és tényleg csak akkor működik, ha megvan a méretgazdaságosság. Azért egy kis autónak a gyártása, még akkor is, ha teljesen új technikát kell hozzáfejleszteni, akkor se hasonlítható ehhez szerintem. Hát, hogyha egyszer Kínában is több tucat cég meg tudja ezt lépni, meg tudja ugrani, hogy kis autókat fejleszt olcsón, akkor évszázados, vagy száz évnyi gyakorlattal rendelkező nyugat-európai automárkáknak csak sikerüljön már külön-külön. És nekem az a bajom az ilyen összefogással, hogy gyakorlatilag a verseny töli ki, és monopól helyzet eredményez, az lesz, amit az a néhány cég, vagy az az egy cég, hogy amit betömörülnek, ezek gyártani fognak. Most az, hogy különböző karosszériával, különböző színekbe fogják gyártani, az nem verseny.
Hát én meg pont egyet értek vele, mert fognak versenyezni mondjuk a kínai gyártókkal, és én azt nem értem, hogy ezt miért most kell kitalálni, vagy feltalálni, hiszen ez nem lenne egyedi az autóiparban. Igaz, hogy inkább mondjuk a haszonjárműveknél látható, de ott azért rengeteg ilyen átcímkézést látni, hogy nem csak, hogy egy koncernen belül eladják az összes almárkával, vagy márkanéven, hanem például Toyota néven is árulnak Stellantis buszt. Tehát nem értem, hogy most ezt miért ne lehetne a kis autóknál megcsinálni. Hát ha csinálják, akkor valószínűleg jó jelen szeretne lenni a Toyota abban a szegmensben, ahova ő nem fejleszt. Hát nekünk vevőknek annyiban jó, hogy valószínűleg így kedvező áron fognak tudni értékesíteni, és hát nem abból fogsz választani, hogy most melyik gyártónak a kis autóját veszed meg, hanem mondjuk abból, hogy egy jó áru európai, egy jó áru kínai, esetleg egy Tesla Model 0-át, ha lesz mini autójuk valaha egyszer.
Hát az igazság, hogy szerintem valamilyen szinten az autóiparok a koncentrációja az nem elkerülhető, tehát biztos, hogy lesznek itt majd még 10 év múlva kevesebb márka lesz, és több nagy koncern, valószínűleg ebbe az irányba megyünk. hogy jó-e az, hogy itt teljesen összeállnak, ez nem teljesen, de ez miért most jön elő. Tehát ha benzineseknél, dízeleknél meg tudták oldani, akkor most miért nem tudják megoldani. Van benne biztos egy olyan is, hogy a kis autók iránt úgy általánosságban csökkent a kereslet, vagy legalábbis mindig vita tárgya, hogy most lenyomják a torkunkon az SUV-kat, vagy mi keressük őket. Szóval belekényszerítettek embereket SUV-kba, és már több mint a fele SUV volt az eladásoknak. Lehet, hogy ez a probléma egy kevés darabszám, hogyha mondjuk 10 különböző típus tenek különböző gyártottól, akkor az kevés az összeadott darabszám. Tehát csak egy 500 milliós Európai Unióról beszélünk, nem? Tehát ez nem elég nagy piac ahhoz, hogy lehessen 3-4 különböző kis autót gyártani, ez nekem fura.
Hát meg ha kifejlesztenek többen is több sikeres kis automodellt, azt azért a világon sok felel lehet megadni, nem csak Európában.
Igen. Jó, hát meglátjuk, hogy a Renault most általában a Volkswagen-nel tárgyal nagyon-nagyon, ugye a Volkswagen is szeretne az ID2 alá bemenni még egy kategóriával, és lehet, hogy nekik kapóra jönne ez a kooperáció, hogy még egy közös padlólemez használjanak. Ugye a Ford meg a Volkswagen-nek a padlólemezét használja, vagy platformját, úgyhogy nyilván ezek nem újon sültek ezek az összefogások. Itt igazából az volt csak a fura, hogy ő egy ilyen teljes összeborulást szorgalmazott, de én nem nagyon láttam, hogy erre valaki rácsapott volna, tehát Carlos Tavares mondjuk nem tette fel a kezét, hogy igen, mi is ezt szeretnénk, és a Stellantis holnap csatlakozik.
Sőt, annyira, hogy szerintem nem volt olyan hír, hogy ők még cáfolták, és hogy ők ebben benne lennének, vagy az már ők már cáfoltak
mással. Az hozzá. Picit volt, ugye valami kavarás itt van biztos, mert annyi cáfolat volt, ugye volt egy olyan hír korábban, hogy általában a Renault és a Stellantis összeolvadna, és hogy állítólag ez...
Jó, hogy azt cáfoltak csak.
Most már a harmadik állítólag, úgyhogy biztos, hogy teljesen valós a hír alapja. Szóval állítólag a francia kormánynak a kezdeményezésére történt, de az olasz kormány még nem akarta, és akkor végül ezt így elvetették. Gondolom, ez most akkor ilyen B-terv lehet emellett, hogy ha ez nem sikerül, akkor. Ugye a Renault-nak
lépjen már velünk kapcsolatban, hogyha ez a Renault
nem... Valami legyen, gyerekek, mert ez így nem lesz jó. Igen. Jó. Na, ha már ez a téma előtt, hogy olcsó villanyautók, ugye van ennek egy másik vetülete is, ez pedig az olcsó kínai villanyautók, ami közt a halálos veszedelmet jelentik ugye az európai autóiparra, vagy hát legalábbis erről hallunk egyfolytában. És ugye itt meg az Európai Unió elkezdett egy vizsgálatot tavaly októberben azzal kapcsolatban, hogy vajon a kínai állam támogatja tiltott eszközökkel a saját autóiparát azért, hogy dömping áron tudják a kínai autókat Európába hozni, és hát kicsit ilyen ezekre a Kádár rendszerből, meg még korábbról ismert sztorikra emlékezteti az embert, amikor már ugye, sőt, valószínűleg még korábbi sztorikra, amikor már megvolt az ítélet, amikor a vádemelés megtörtént, vagy amikor a vád gyanúja felmerült, mert az EU is azt mondta, hogy hát már most úgy látják, hogy ez bizonyított, de hát még pár napig vizsgálnak, de azért ők már elkezdik regisztrálni ezeket az autókat, és lehet majd utólag vámot vetnek kínáljuk, ami nekem egy kicsit ilyen bohózatnak tűnik. Szóval mi a véleményetek, ki szoríthatja-e, vagy kordában tarthatja az EU egy büntető vámmal az olcsóbb kínai villanyautókat?
Nem. Az a baj, hogy erre lesz Kínának valami reakciója.
És ez lehet, hogy Európának jobban fog fájni, igen.
Így van. Én nagyon igen, röviden ezt mondanám.
Abszolút egyetértek én is. Versenyképes autóipart kell csinálni, tehát egyszerűen rá kell ébreszteni az autógyártókat, hogyha nem lépnek, és nem kapják össze magukat, nem igyekeznek, akkor tényleg az fog történni, amit nagyon sok kétkedő villanyautózással kapcsolatban kétkedő mond már évek óta, hogy gyakorlatilag tönkre megy az EU autóipara, nem lehet őket a végtelenségig megvédeni. Tehát, hogy ez nem így működik, versenyképes autókat kell gyártani, és akkor fogják venni az európaiak is az európai elektromos autókat, meg úgy általában az autókat.
Hát meg most nézzük fogyasztói szemmel, végre jönnének egy kicsit kedvező áron, elérhető áron elektromos autók, és akkor erre, aki tud ilyet nyújtani, gyártani, annak rácsapnak egy komoly vámot a termékeire, hogy csak drágán vehessenek az európai emberek elektromos autót. Most akkor hogy akarunk így átállni, hogyha szándékosan megdrágítjuk?
Hát ennek nem az átállás a célja.
Igen, ennek a saját piac védelme, vagy saját gyártás védelme a célja, ezt én értem. Na de ott egy másik cél, hogy álljunk át elektromos hajtásra, hogyha nem képesek kiszolgálni az igényeket, és az igények között vannak kedvező áru elektromos autók, lásd a Dacia Spring sikereit, ha ezt nem képesek kiszolgálni az európai gyártók, akkor valaki meg fogja tenni, és valakinek meg kell tennie. Mert nem tud mindenki drága autót, nagyméretű autót vásárolni Európában sem.
Igen, itt az össztársadalmi érdek, hogy legyen tiszta környezet, meg olcsó elektromos autó, áll szemben néhány nagy vállalatnak az érdekével.
És akkor igen, bár
nyilván ez fel lehet.
Mert a néhány nagy vállalat alkalmazottai, a beszállítók alkalmazottai a piacot is jelentik, tehát Nagyon izgalmas és érdekes és összetett kérdés ez, de én akkor se érzem úgy, hogy helyes egy ilyen mértékű beavatkozás. Persze ugye nem tudjuk a mértékét, hogy mekkora vámot szeretnének kivetni?
Nem ismerted egyelőre még.
Igazából teljesen mindegy. Itt már az 1-2%-os vám is egy nagyon komoly alapot ad arra, hogy a kínaiak is válaszoljanak valami hasonlóval.
Igen, de jelenleg is van egy 10%-os vám, tehát most, ha itt arról van szó, hogy azt 10-et emeljük 15-re, vagy a 10-et emeljük 30-ra, az nagyon nem mindegy.
Hát igen, de most egy 5%-os ember is semmit érnek el.
Valószínűleg semmit. Meg ugye a másik kérdés, hogy hát jönnek Európába gyártani ezek a gyártók, akkor most, ha a BYD Szegeden megépíti a gyárát, akkor az már európai autó lesz, és mentesül ez alól, mert a fejlesztés ugyanúgy Kínában hát történik.
Mert azt már nem tudják kizárni, tehát az nem kívülről jön, az itt Európa határain belülről fog érkezni a piacra, tehát itt ez már egy európai autónak fog számítani, arra nem fog vonatkozni, és gyakorlatilag, hogyha kivetnek egy ilyen vámot, és nem lesz elég az, hogy Kínába megszivatják mondjuk az ottani európai autógyártókat bármilyen új szabállyal, akkor majd az fog történni, hogy az itt tönkre menő autómárkákat, meg gyárakat föl fogja vásárolni a kínai autóipar, és akkor ide telepítik a gyártást, és akkor mi van?
Igen, ugyanazt kapjuk, csak átcímkézve egy európai.
Tehát ott van gyakorlatilag egy évek óta eladó Ford gyár Köln mellett, ha jól rémlik, nem hallottam róla, hogy sikerült volna eladni, vagy sikerült eladniuk?
Hát mindig van hír, hogy valami érdeklődő van, de még eladni szerintem jelenleg, nem hát, írtak alá még senkivel semmit.
Ott van egy gyár, voltak Spanyolországban is eladó autógyárak, tehát hogy biztos, hogy találnak akár még kézgyárakat is, hogyha nagyon akarnak, meg hát hogyha bármelyik nagy kínai automárka azt mondja, hogy egy országba telepítene egy gyártást, akkor sorba fognak állni az ottani kormányok, hogy támogatást adjanak az autógyártáshoz.
Igen, szóval azért azt hozzá kell tenni, hogy azért annyiban árnyalnám a képet, hogy jelenleg is Kínában elég nagy büntetővámok vannak az importautókra, tehát nem arról van szó, hogy náluk egy 10%-os vám van, nálunk is van egy 10%-os vám, és egálba vagyunk, és ugye nagyon sokáig az volt, hogy csak Vegyesvárban lehetett náluk egyáltalán autót gyártani, most már ezt ugye pár éve megszüntették, de még mindig az van, hogy ha autót akarsz Kínába eladni, akkor mennyire oda gyártani, különben olyan vám van rajta, nem éri meg nagyon bevinni, csak az ilyen prémium importautóknál, ahol nem annyira árérzékenyek a vásárlók, szóval ennyiben igaza van az EU-nak talán. Én azt nem látom, hogy hol van az a hatalmas dömping, amitől félnek. Tehát, hogy egyelőre még, ugye erről beszélgettünk múlt héten szerintem Andrissal is, hogy azért nem azt láttuk, hogy a BYD nem tudom én 9 millióért hozta be a Dolphint, hanem 11 milliónál kezdődik, meg a Seal nem 10 millió, hanem nem tudom mennyi, 13-4 fogalma sincs, hogy most. De, hogy, tehát nem arról van szó, hogy itt hogy igazi nagy dömping árakon milliókkal alávágva az európaiaknak, és 100 000 darab számra állnak itt az autók, hanem eladott nem tudom én 10 000 autót a BYD, és 1-2 millióval olcsóbban, mint mondjuk egy hasonló német, de én még az alapját nem látom ennek egyelőre.
Meg ugye azt nem látjuk, hogy mennyit fognak keresni azon, tehát, vagy mennyit keres. Csak most a BYD eladja ennyiért, és nyilván belőtte az európai piaci árakhoz. Tehát lehet, hogy ő, ha úgy látja, hogy nem ment el az a mennyiség, amit szeretett volna, akkor simán tud 1-2 milliót engedni, és még úgy is nyereségesen tud gyártani.
Oké, na de a Volkswagen nem ugyanezt csinálja Kínában, ahol az ID3 kb. Fel annyiba kerül, mint Európában. Oké, ott gyártják, tehát nyilván nem a német ID3-at importálják oda, de hát ők is meg tudták ezt csinálni.
Na de nézzétek meg a magyar állami támogatáson belüli BYD szereplést, mert Tesla szereplést. Elég csak egy picivel ezzel az 1-2 millió forinttal olcsóbbnak lenni, mint a hasonló európai gyártók, vagy egyéb gyártóknak a termékei, és már is azokat viszik a vők. Tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy bőven elegendő ahhoz, hogy elvigyék a piacnak azt a jelentős részét, amire ők pályáztak. És ez még csak a kezdet, tehát most vettek 8 darab, a BYD is most vett 8 darab, vagy rendelt 8 darab hajót, amivel ezrével fogják hozni az autókat Európába.
És nem csak a BYD, több nagy kínai autógyár. Igen, a BYD-nak annyi saját flottát. Igen.
Így van, tehát hogy szerintem abszolút indokolt Európának
aggodalma.
Problémázása ezzel, aggodalma, tehát hogy ez nem alaptalan. Most még az elején vagyunk. Ez ugyanaz, mint amikor a villanyautó eladás csak ilyen 1-2%-os volt, és mi már akkor azt mondtuk, hogy ez fölfele fog menni, és pillanatok alatt itt lesznek a nagyobb részarányok, és így is lett. És ugyanez fog történni nagy valószínűséggel a kínai autógyártókkal is. Ugye Lacinak, bocsánat, Lacinak volt egy cikke, hogy ugye azért ott is visszaesett az autóeladás, meg az ingatlanpiac, Luffy ott is kidurrant Kínába, és hogy amiatt az autógyártás meg az autóexport felé fordult a központi irányítás is. Tehát most az a feladat, hogy ami autógyár van, azokat nyomják, hogy exportáljon rengeteg
autó. Pont ezt vizsgálgatja az EU, hogy mennyi állami támogatás van ebben.
Oké, ez lehet, hogy van benne, most ezt én nem tudom megítélni nyilván, és valószínűleg ezért vizsgálódik az EU is, mert ezt nagyon nagy valószínűséggel senki nem tudja megmondani, de a lényeg az, hogy túltermelés van autóból Kínán belül, nem tudja fölvenni az ő piacuk, azzal az autó mennyisége pedig valamit kezdeniük kell. Nem fogják bezárni a gyárakat, vagy az lesz az utolsó, hogy bezárják a gyárakat. Ezeket ontani fogják, úgyhogy van miért aggódni, de nem érzem azt, hogy büntetővámokkal bármit is lehet ezen segíteni.
Oké, a következő híreink azok picit ezen a nyomvonalon mennek, mert európai autógyártásról lesz szó. Tibor, te jártál Kecskeméten a Mercedes magyar gyárában, ahol az új EQB-t is gyártják. Promózd be kicsit nekünk a cikket, hogy legyen egy kis kecs csinálónak, aki még nem olvasta.
Hát sajnos a gyárban nagyon kevés részt, csak a végszerelő sort tudtuk megnézni, csak oda vittek be bennünket, fotózni ott se lehetett. Szerencsére azért elég jó fotókat kaptunk a gyárból. Hát nagyon, nagyon hasonló a gyártás, mint a többi autógyárban, ahol én eddig jártam. Ugye ugyanolyan logika alapján van, ugye a présüzem, aztán a váz összeszerelés, vagy összehegesztés, ott az majdnem 95%-ban talán robotizált, aztán festőüzem, és akkor a végszerelőüzem, csak ki tudom mondani, assembly. Itt összesen 4 autót gyártanak Kecskeméten, ebből az egyik az EQB, és ami itt lényeges, hogyha a youtuberek az előző képen, a youtuberek láthatták, hogy ott a képernyő bal szélén ilyen toronydaruk vannak fölállítva, ott készül a gyárnak a második üteme, ami hát így nagyságrendileg hasonló méretű lesz, mint a mostani, és ott kicsit hátra, vagy hátuk mögött készül egy akkumulátor összeszerelő üzem, ami nem akkumulátor gyár, hanem hogy akkumulátor cellákból modulokat meg pakokat szerelnek össze, és ez a régi, tehát a most működő gyárat, meg az új gyárat is el fogja látni akkumulátorokkal, ergo ugye az az aggodalom, hogy majd a Merci visszateker az elektromos autógyártáson, mert hogy most nincs igény a villanyautókra, ez a tervekben itt nem igazán látszik, tehát én azt látom, hogy ők ezerrel arra készülnek, hogy a jövőben itt nagy mennyiségű elektromos autót fognak gyártani.
Ugye úgy lehetett korábban még hallani, hogy a CATL-nek ők lesznek az egyik fő ügyfeleit Magyarországon, valószínűsíthet, hogy akkor azokból a cellákból csinálnak majd pakkokat.
Igen, igen, igen. Ezt nem, így nem mondták, de simán elképzelhető.
Logikusan hangzik, hogy Debrecenben gyártják a cellákat majd, és itt pedig abból építenek akkumulátort.
Ami érdekes volt, ugye itt is ez a just-in-time, meg just-in-sequence elnevezésekkel futó gyártási módszer folyik, aminek ugye az a lényege, hogy nincsenek óriási raktárkészletek, hanem mindig minden autóhoz azok az alkatrészek vannak oda készítve az adott szerelőálláshoz, amit éppen be kell építeni az adott autóba. Tehát, hogyha jön egy EQB, akkor az ahhoz tartozó alkatrész van közvetlenül ott az autó mellett egy polcon, és ezt ugye más autógyártóknál általában, meg itt a Mercedesnél is úgy volt, hogy ott állnak fixen az adott állomás mellett polcok, amire hátulról mindig föltöltik, jönnek-mennek az emberek, és betöltik azokat az alkatrészeket, amik majd a soron következő autókba be kell szerelni. És ugye a Hyundai-nál például, vagy a Kia-nál volt, nem is tudom, a kettő közül valamelyiknél, egy lámpa jelezte, hogy éppen melyik kosárból kell, vagy fiókból kell kivenni az adott alkatrészt, amit az ott jelenlévő autóba be kell építeni, nehogy véletlen a szerelő, vagy tehát a szerelő soron dolgozó rosszat építsen be. Itt a Mercinél viszont azt találták ki, hogy amikor a festőüzemből átérkezik az autó, és azt alulról megfogja két, vagy hát egy ilyen nem tudom, mi a helyes szóra, az a szerkezet, ami végül is fölülről, a plafonról függesztő viszi végig az egész szerelősoron a konkrét autót. Abba egy kis robot, ami a padlón húzza végig a kis szekrénykét, beleakasztja ezt a kis szekrénykét, és maga ez a szerkezet viszi magával az összes alkatrészt, amit be kell építeni. És az adott munkaállomáson lévő szerelő tudja, hogy melyik az adott szekrénykének melyik polcáról kell levegye az alkatrészt, és csak az egy alkatrész van oda föltéve arra a polcra, ami ebbe a konkrét autóba való. Tehát, hogy még csak véletlen se tudja összekavarni, hogy, hogy a következőnek az alkatrészét építi be ebbe, és az ebbe szánt alkatrész meg a következő megy, mert akkor nyilván előbb-utóbb valami probléma lenne. Itt minden autóhoz külön ki van szortírozva, ki van válogatva a hozzátartozó alkatrész. Ez egy marha érdekes kis rendszer, és jobbra-balra mennek a robotok, ilyen kis lapos fellépőszerű valamik, amiknek csak az a feladata, hogy mindig a megfelelő helyre vigyék az előkészített szekrényeket, vagy polcokat.
Oké, akkor ilyen részletek vannak a cégben, amiben sokkal-sokkal több kép van, mint amit most megmutattunk, meg sokkal több részlet a gyártásról. De nem csak a Mercedesnél jártál, hanem valahol megint sejvettél Európában valami nagyon, nagyon csúnya, hol volt? Kánban? Az valami borzasztó. Annál nem tudom én, hát még Csepel is jobb, ne hülyeskedj. Szóval mi volt Kánban, ami miatt ki kellett?
Az a helyzet, hogy valakinek ezt a munkát is meg kell csinálnia, tehát hogy föláldoztam magam. Peugeot-nak volt az E3008 bemutatója, nemzetközi bemutatója Cannes-ban, aminek a legnagyobb jelentősége nem is az szerintem, hogy ez a Peugeot 3008, bár nyilván ez a Peugeot-nál egy húzó modell, tehát nekik nyilván nagyon-nagyon fontos. Számomra azért volt inkább érdekes és fontos, mert hogy ez a Stella Medium platformra épített első villanyautó. Tehát ez a Stellantis-nak a következő platform generációjának az első példánya és első változata, illetve ez az első autó, ami erre elkészül. Én azt mondom, hogy túlzás nélkül állítható, hogy ezen múlik a Stellantis-nak a jövője ezen a platformon. Úgyhogy erről is írtam a bemutató cikkben, nem csak magáról az autóról.
Ugye te ki is tudtad próbálni egy kicsit az autót, ugye? Tehát nem tudom hány kilométert tudtatok ott vezetni, mert nyilván ez egy kijelölt útvonal meg. De engem az érdekelne, hogy ugye az egyik nagy vállalása az volt a Stellantisnek, hogy azon túl, hogy ilyen majdnem 100 kWh akkumulátor is befér a kerekek közé, hogy ilyen 700 kilométeres hatótávot fognak tudni ezek a kocsik. Ugye Kínából szoktunk ilyen számokat hallani, aztán mindig hozzáteszünk, hogy jó, hát tudjuk, van az a kínai norma, ami szerint 1000 kilométer, amit nem annyi. De azért ez a 700 VLTP, ez egy elég erős számnak tűnik. Te mit láttál azon a rövid tesztúton, hogy nyilván nem tudtál szabványos fogyasztástesztet végezni, de mennyire reális ez a nagy hatótáv?
Nyilván sem ennyire. Tehát ugyanúgy, mint a Teslánál se reális pont az, amit mondanak egy 600 kilométeres hatótáv. Tehát, hogyha nekiindulsz egy autópályán, akkor nem lesz 600 kilométeres hatótávod. És nyilván ugyanúgy, mint mondjuk egy Teslánál, itt is el tudom képzelni azt, hogy van olyan városi autós, vagy országúti, akármilyen tempó, ami mellett ki lehet hozni a 700 kilométert. De szerintem ennek nincs is, abszolút nincs jelentősége.
Vagy hát, hogyha 100-as a pak, akkor egy 14 kWh körüli fogyasztást kellene 700 kilométerre.
Erre akartam rákanyarodni, igen, hogy tehát egy nagy akupakból azért sok mindent ki lehet hozni, de az kell egy hatékony hajtáslánc. Most ez egy új, teljesen új platform nekik, mennyire tűnik hatékonynak ez a hajtáslánc. Mert régen azért nem volt annyira, nem? Tehát régen, ugye a korábbi Stellantis platformoknál azt mondtuk, hogy nagyon jó volt a formatervük, meg akkor még a 50-es akut 100-zal tölteni, az még tényleg nagy truvájnak számított ebben az árkategóriában, de hogy nagyon sokat fogyasztottak azok az autók, amik nálunk jártak. Ez javult a STL a médiumnál?
Hát ez nem itt javult, hanem igazából a korábbi platformnak a frissítésénél javult. Tehát ami,
igen, ott mindig ilyen százalékokat faragtak le a
igen, de az nagyon jelentős. Tehát egy nagyon picit növekedett az akkumulátor is, meg egy nagyon picit hatékonyabb lett a hajtáslánc, ugye azzal, hogy a Vitesco által gyártott korábbi motort, azt hát nem kidobták, mert ugye azzal is rendelhető még tovább a kisakúval az autóknak a többsége, de bekerült egy újabb motor, most meg nem mondom fejből, hogy ki gyártja, és az már sokkal hatékonyabb, mint az előző volt. Tehát, hogy a hatékonyságjavulás az itt már megtörtént, nyilván ehhez képest legalábbis remélhetőleg ez előrelépés lesz, de igazából ezt most így nagyon nehéz megmondani, ezt erre nem is vállalkoznék, ezért nem is tettem igazából a cikkben említést a fogyasztással kapcsolatban, mert majd, hogyha el tudjuk hozni az autót, és tényleg úgy tudunk vele menni, hogy ki lehessen próbálni. Most ez úgy néz ki egy ilyen teszt,
hogy... Igen, nyilván tízedeket így nem fogsz észre, nem erre gondoltam, csak az, hogy abban azon tesztutam, amit nyilván azért nézted, hogy mennyit fogyaszt még, ha nem is mérvadó, nem láttál akkor semmi kiugrott, hogy uramisten, ez felel, mint amit máskor láttam, vagy kétszer, mint amikor máskor láttam, most, tehát ekkora különbséget nem láttam.
Mert az igazság, hogy elindulsz úgy egy útvonalon, hogy a terepviszonyokkal se vagy tisztában.
Aha.
Tehát, hogy semmit nem tudsz az útvonalról, nem tudod, hogy mi a reális az adott útvonalon. Dimbes, dombos vidék, leföl, bármennyi is lehet. Tehát, hogy ha neked az jön ki, nem volt kiugró, tehát amit én nagyjából elvárnék egy ilyen autótól, körülbelül olyasmi volt. Nyilván nem lesz összemérhető a fogyasztása egy Tesla Model 3-mal.
Főleg nem autópálya tempóban, hiszen egy jóval magasabb, nagyobb homlok feletti autó.
Igen, sőt, mivel a légellenállási együtthatója rosszabb, mint egy jelentősen rosszabb, mint egy Tesla Model Y, annak valószínűleg még azzal sem fog tudni versenyezni. Úgyhogy tehát ilyen csodákra én nem számítanék. De...
És a helyi kihasználásban mit láttál? Vagy mennyire volt nagy csomagtér, meg rakodóterek, meg ilyesmi, mert ugye ez elektromoshoz van tervező, de ha jól tudom, ezen lesz nem elektromos is, ugye? Tehát nem
így van,
csak elektromos autók lesznek.
Még ennek, tehát elektromos tehát elsődlegesen elektromos autóról beszélünk, uh-huh. Tehát annak tervezték, és hát nyilván annak figyelembe vételével lett azért ez tervezve, hogy az orrába beférjen még egy hagyományos motor is. És úgy néz ki, ahogy elmondták, hogy az A-oszlopig, tehát vagy a front lemezig, ami a lábnál van, vagy lábak előtt van, addig mindegyik autónak ugyanaz a vász szerkezete, és akkor az egyikbe elektromotort, a másikba a hagyományos motort tesznek, és akkor onnantól hátrafele a két tengely között három hossz variáció van, tehát háromféle tengelytávval fogják ezt gyártani, és akkor a vége pedig attól függően más, hogy van hátulmotor, vagy nincs hátulmotor. Igen. Tehát, hogy ez az eltérés így, vagy ilyen variációk vannak. Uh-huh. Ami érdekesség volt, hogy a legnagyobb akkumulátort nem kombinálják, legalábbis az E3008-ban nem fogják kombinálni dupla motoros megoldással. Tehát nem lesz olyan, hogy dupla motoros legnagyobb akkus verzió. Hogy miért, ezt nem tudom. Ami számomra egy kicsit furcsa volt, hogy azt a trükköt, ami ma már így ilyen alap elvárható dolognak tűnik, hogyha te navigációba megtervezel egy útvonalat, amit egyébként nagyon gyorsan megtervezett, tehát nagyon jónak tűnik így az útvonal tervezője. Tényleg azt mondom, hogy sebességben így a Tesla-éval van egy szinten. Hogy minőségben, azt nem tudom, ugye azt nem nagyon tudtuk kipróbálni, arra meg nem nagyon volt időm, hogy én ott alternatívákat nézzek, meg ilyesmiket, de hogy arra nem képes most még a rendszer, hogy töltőhöz érkezve, vagy töltőhöz igyekezve előfűtse az akkumulátort az útvonal alapján. Tehát, hogyha ha hideg az akkumulátor, az csak akkor fog elkezdeni fűteni, amikor bedugod a töltőt, és elindul a töltés. Majd ez a funkció, ez valamikor ősszel érkezik, over the air frissítés.
Hát most úgyis jön a tavasz, jön a nyár, úgyis meg lesz az akku,
mi is,
mire hogy itt most... a hideg megérkezik. Ez így teljesen just in time.
Igen.
Okay.
Igen, mint jó, ahogy majd a plug and charge funkció is így fog érkezni over the air update segítségével. Okay.
Nagyon sok szép kami képet akkor meg lehet nézni az autóról a Tibor cikkében, a link az itt van a podcast leírásában. Viszont Szöcske, neked volt még egy cikked a héten, hogy nagyon picit szerintem beszéljünk Nissan applikáció kapcsán. Ez egy olyan téma, amit mi már párszor elővettünk, de mindig azzal, hogy igazából ez nem is érint úgy nagyon sok embert. Aztán most olyat találtál, ami alapján lehet, hogy mégis. Mi történik itt a 2G applikációval?
Nagyon-nagyon izgalmas, ugye a 3G-t azt kivezetik Európa szerte, és te nagyon alaposan körüljártad, hogy melyik gyártó, hogy reagálja ezt le, hogy nem tudom, tudja az autó, hogy visszavált 2G-re, és azon elboldogul, vagy nem lesz onnantól mobiltelefonos elérés, és hát ugye arra jutottál, hogy a Nissanoknál a 2G-t mindenki tudja, és minden rendben lesz. Azonban itt jött a csavar a történetben, több Nissan tulajdonos Magyarországon is kapott egy olyan levelet a Nissantól, hogy idén április 1-től, tehát 3 hét múlva megszűnik a mobiltelefonos hozzáférése a 2016-os modell évig gyártott autókra. Eleve nem volt egyértelmű, hogy a 2016 még beleértendő vagy már nem, de valószínűleg igen, már pedig ebből a táblázatból, vagy ami most a YouTube-on látható, ez a táblázat, ez alá is támasztja, hogy a 2016-os modell évig gyártott autók nem tudtak még 4G-t, 3G-t már tudtak, de az ugye megszűnt, és most azt mondják, hogy a 2G is megszűnik. Na és akkor itt kaptuk fel a fejünket, hogy na de eddig szó se volt róla, hogy Magyarországon belátható időn belül megszűnne a 2G, még annak ilyen 8-10 éves kifutást jósoltak vagy vártunk. Most akkor miért? És hát nyilván írtunk erről egy cikket, és megkerestük egyben a Nissan illetékeseit is, akik el is kezdtek nyomozni a kérdésünkre, és kaptunk is már részbeni választ, de még nem egészen teljes, ezért nem jelent meg az újabb cikkünk. Jó és rossz hír egyaránt volt benne. Egyrészt azt mondják, hogy valószínűleg csak, vagy várhatóan csak azokban az országokban szűnik meg a idősebb Nissanoknak a távvezérlési lehetősége, ahol valóban kivezetik a 2G-t, tehát elméletben Magyarországon még marad egy további hosszabb ideig, nem fog most április 1-től eltűnni. Csak hogy én itt nekiszegeztem az úriemberek azt a kérdést, hogy na de mi számít, hogy jelenleg hol tartózkodik az autó, vagy hogy hol helyezték először forgalomba, hol regisztrálták először az autót, és azt mondta, hogy na akkor ennek még utána kell alaposabban néznie, mert erre így hirtelen nem tudott csípőből egyértelmű választ adni. És ugye ez azért probléma, Nyugat-Európában ez nem probléma, mert nem jellemző, hogy oda behordanak más országból autókat, de itt keleten azért szerintem a használt piacon rendszeresen gazdát cserélő autóknak egy elég jelentős része, megkockáztatom, hogy a nagyobbik fele a 16-os modell évig bezárólag, azok nem Magyarország első forgalomba érzésűek, tehát még nem tudjuk az egyértelmű választ az autóra. Érdekes egyébként, mert nekem épp van a birtokomban egy 2016 tavaszi gyártású Nissan Leaf még egy nagyon rövid ideig, és én nem kaptam ilyen levelet. Ha belépek a rendszerbe, azt látom, hogy talán 2032-ig, nem tudom pontosan, hogy meddig, de hogy nagyon sokáig még aktív az én mobilos távvezérlési előfizetésem, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk április 1-ét, hogy tréfa lesz vagy sem ez az applikáció kivezetés, bár talán előtte még megtudjuk a hivatalos információkat is róla.
Mert az érdekes számomra, hogy...
Jön ilyen levél, akkor küld vissza. Ne vedd át.
Rád nem vonatkozik, igen. Nekem ebben az a fura, hogy azt megértem, hogy ha valahol kikapcsolják a 2G-t, és a modem nem tud 4G-t, akkor nem lehet mit csinálni. De hogy ugye, hogy effektív, akkor ez szerintem alvásszám alapján valahogy letiltja a mobil applikációt a Nissan, az nekem elég fura, mert...
Nem hiszem. Szerintem nem ez a...
Ugye, várjál, azért...
Tehát abban bízol, hogy benne... abban az országban szűnik meg, ahol megszűnik a 2G.
Igen.
Ugye hallottunk már ilyet félig meddig, most nem szeretném a Volkswagen-t rossz kérbe hozni, mert vagyok, mondták, valami német cég mondta, amikor ennek először nekifutottam, még már nem tudom, mert 2 éve, hogy nem szeretnék, hogy rossz tapasztalataik legyenek a felhasználóknak, ezért ott, ahol nem tudják biztosítani a megfelelő adatkapcsolatot, ez még a 3G lekapcsolás kapcsán volt, akkor ott inkább megszüntetik azokat a funkciókat, amik ezt igényelnék. És ugye Nissan nem mondtuk azt, hogy hát ez a régi az még ilyen, nem tudom, SMS alapon, hogy hogy működött, tehát hogy ez valószínűleg kivétel lesz. Szóval elképzelhető, hogy valamelyik gyártó azt mondja, hogy ahelyett, hogy a frusztrált userek nem tudják, hogy miért nem megy, ezért inkább úgy dönt, hogy akkor le is tiltja teljesen, csak fura, hogyha mondjuk egy Magyarországon lévő autónál letiltják, miközben itthon van 2G. Mindegy. Meglátjuk.
Nagyon, nagyon izgalmas kérdés, és biztosan sokan nem is értik, hogy miért fontos ez, mert még nem használtak ilyen autót ilyen applikációval, már pedig nagyon fontos. Baromi kényelmes, hogy elő tudod fűteni az autót bentről, le tudod kérdezni a pillanatnyi töltöttséget, meg nekem korábban még régi Nissannal, még amikor nagyon-nagyon gyér volt a töltőhálózat, volt olyan szerencsém, hogy bedugtam egy publikus töltőre az autót, elindultam sétálva intézni a dolgom, és még az utca végére se értem, amikor jött egy üzenet az autót, hogy a töltés megszakadt, valamilyen hiba történt. Visszasétáltam, kihúz, bedug, töltés elindult, mentem dolgomra, körülbelül 3 percet veszítettem ezzel. Na most, ha nem jött volna ez az üzenet, akkor én 3 órával később sétálok vissza, és ott van a gyakorlatilag semennyit nem töltött autó, mert 3 perc után valami miatt megszakadt a töltés. Tehát ez nagyon-nagyon hasznos dolog.
Igen. Most egy Astra van nálam, elektromos Astra, teszten, és minden, tehát azt most jelenleg Stellantis-os autóknál minden egyes autónál probléma a távol elérésnek az aktiválása. És még egyelőre ennél az autónál se sikerült, tegnap vettem át, már 2-szer nekifutottam, de valami hibával mindig leállt, eddig különbözőkkel, és most nincs elérésem az autóra, és gyakorlatilag ilyen tök bénának érzem magam, mert nem tudom megnézni, hogy becsuktam-e az autót, megy-e a töltése az autónak, szóval, hogy nem érem el az autót, és ez annyira rossz így.
Annyira megszoktad már.
Igen.
Mondjuk azt, hogy megy-e a töltés, azt még a töltő oszlop applikációba, vagy otthoni töltő applikációba, vagy weboldalán meg lehet esetleg nézni.
otthon olyan hát, töltője, amelyik támogatja.
Nem, hát, nem, nyilván van neked is, de én arra akartam
meg,
csak...
Meg tudod, hogyha a BMW viszont... kártyával indít töltést, az nem jelzi az applikációban, ugye? Vagy már megoldották ezt a problémát?
Nem, igen, a BMW kártyával, hogyha fizikailag az RFID kártyával indítom, akkor az applikációban nem fog látszani a töltés. Igen.
Nem kell BMW kártyával Astrát indítani, de arra akartam csak ezt kihegyezni.
BMW-re, nem az Astrára. Na.
Arra akartam csak ezt kihegyezni, hogy viszont amit ugye azt mondasz, hogy aki ugye nem használt még én autót, hogy ez tényleg szerintem a villanyautóknak a legjobb marketing lehetősége lenne, amit nem használnak eleget a gyártók, hogy soha többé, kiér, amikor szerint is vagy is elfejtett, de mondjuk, hogy nem vagy, soha többé nem kell se 50 fokos, se 0 fokos autóba beülnöd, és nem az van, hogy nem tudom, még 10 kilométeren keresztül jéghideg a kormány és kesztyűben vezetsz, vagy hogy 50 fokos autóba olvadozol, amíg lehúzol minden ablakot, meg a klíma is még forró levegőt fúj be neked, hanem mindig egy normális hőmérsékletű kocsiba tudsz beülni. Szerintem ez a legzseniálisabb ezekben a távoli elérésekben a telefonos applikációkban.
Bár tegyük hozzá azért a korrektség kedvéért, pláne azoknak, akik még újak ezen a területen, hogy azért ezzel rengeteg sok energiát el lehet égetni. Tehát, hogy...
Vigyelj, de most alapvetően hogyha... Konát
használtam, és a korai autók nagyon ügyesek ebben, mindent kiírnak, hogy mire mennyi energia ment el a műszerfalon. Meg mondjuk ezt a töltő oldalon is láttam, de hogy az, hogy reggel fölfűtöttem, az 2 kWh energiát vitt el.
Na jó, de ugyanez elment volna akkor is, hogyha elindulás után hűtött fel, hogyha nem csak tehát a sarokkimét.
Nem fogsz hideg autóba ülni, meg ha meleg az autó, akkor is lehűtenéd, csak akkor ott szenvedsz közben benne.
Csak és akkor ez, a hatótávból veszik. Nyilván így rossz érzés, hogy az arcodba tolja.
Igen.
Jó, oké. Na, akkor ezek voltak a rövid hírek, csak hogy tartsuk valamennyire a menetet. Viszont volt egy másik hírünk, amit nem tudom, meglátjuk, hogy mennyire rövid, vagy mennyire akartok beszélni. Én azt az összefoglaló nevet adtam neki, hogy társadalmi nyomás. És ez az ihletet a építés és közlekedési minisztrumtól vettem, mert hogy annak ellenére, hogy múltkor alaposan megcáfolták, hogy ők bizony nem készülnek arra, hogy levegyék a zöld rendszámokat a plug-in hibridekről, írnak ezek a firkászok mindenfajta hülyeséget, ugye ez mindig előjön ez a hír. Most azt mondták, hogy társadalmi elvárás, hogy szigorítsanak a zöld rendszámok szabályain, ami nekem azt mondja, hogy mégis mintha valamire készülnének, nem? Miért mondanak ilyet, ha nem készülnek?
Készülnek, lapozzunk.
Jó, de legutóbb, amikor megírtuk mi is, mert mások is megírták, és gondolkoztunk, hogy megírjuk, vagy megint csak kacsa, de akkor volt egy elég erős cáfolat arra, hogy nem szógy, azt nem te írtad, meg volt egy cáfolat, igen, hogy nem készülnek ilyenre, nincs napirend.
Igen, a sajtóosztályuktól én kaptam egy e-mailt, viszonylag rövid, de lényegre törő volt, jelenleg nincs napirenden ez a téma. Hát most ez január 15-én volt, hogy ezt írták, most február
akkor
28-án
hát
napirendre került.
Most figyelj, mondjuk azt, hogy attól függ, hogy ki kérdezi. A villanyautósok kérdezik, akkor nincs itt semmi, ezzel, hogyha meg a nem tudom, másik laptól.
Azt hiszem a pénzcentrum volt.
Pénzcentrum, akkor hogyha ők kérdezik, akkor meg persze dolgozunk rajta, tehát hogy tudják, hogy kinek mit kell válaszolni?
Nem tudjuk.
Jó, megtettük a közszolgálati részét ennek a bejelentésnek, ne mondjátok, hogy nem tudtatok róla, hogy mégis készül valami, vagy nem, nincs, hogy ez majd kiderül.
Hát annyi.
Egyáltalán bemondtuk, hogy mi a téma, amiről beszélgetünk, szóval, hogy leveszik-e a plug-in hibridekről az ördön, szóval akkor jó.
Szerintem kijött, valahogy elmondtuk.
Az ezzel a legnagyobb probléma egyébként, ezzel a lebegtetéssel, hogy gyakorlatilag tönkreteszik ezeknek az autóknak a piacát. Tehát azok az autógyártók, vagy importőrök, akik idénre berendeltek egy halom plug-in hibridet, hogy ezt el akarják adni, azok most ott ülnek, és fejüket verik a falba, hogy basszus, egy-egy ilyen nyilatkozattal már megint tönkretették, mert azokat a flotta vásárlókat elbizonytalanítják, akik mondjuk ezt figyelembe véve akartak venni plug-in hibrid autót.
És ugye korábban egy olyan legyka jutott el hozzánk, hogy úgy fog ez megszűnni, hogy mégse egyik napra a másikra nem rendelnek be holnap műszakira és veszik le, hanem az következő műszakin, amikor lejár a műszakid. Na most, ha ezt előre be fogják jelenteni mondjuk májusban, hogy júniustól elveszik, akkor májusban még mindenki gyorsan elmegy levizsgáztatni az autóját, aki nem áprilisban volt, hiszen akkor azzal még nyer 2 évet, akkor is, hogyha még neki volt bő 1 éve, nem miért ne nyerjen rá még 1,5 évet, tehát még a vizsgáztatási rendszert is beborítják majd. Ez alól ugye egy megoldás lehet az, hogyha július 1-én azt jelentik be, hogy tegnaptól.
Oké.
Okay. Gyakorlatilag onnantól kezdve eladhatatlanok lesznek ezek az autók, a plug-in hibrid autók újonnan, sőt a használatok.
Én azért nem mennék ennyire messze.
Hát azért ez túlzás, egy kicsit azért csökken az ára.
Nem hiszem, hogy csak azért vesz valaki plug-in hibridet, mert azon ingyen lehet parkolni. Nem hiszem, mert ez főleg Budapesten igaz csak, de nyilván az egyenlet része, és biztos, hogy ott van az előnyök között, és akkor ez valamit számít, de hogy innentől kezdve azt az autót senki nem fogja megvenni, azért azt nem.
Miskolcon másfél éve nem parkolnak ingyen a plug-in hibridek, és van olyan ismerősöm, aki azóta vett plug-in hibridet Miskolciként, és elsősorban
nyilván, biztos, hogy lesznek, de azért azt vegyétek figyelembe, hogy ezeknek brutálisan magas a felára a nem zöldrendszámoshoz képest.
Ez így van, igen.
És gyakorlatilag olyan áron vannak már, mint amennyibe a tisztán elektromos autók is kerülnek.
Tehát ezt gyakorlatilag már lehetne egy normális villanyautót is venni akár.
Így van, tehát hogy annyira elbillenti a villanyautók felé azt ezeket a vásárlókat, hogy nyilván, mint villanyautós, én örülök neki. De nem tartom korrektnek azokkal a kereskedőkkel szemben, akiknél ott áll az autó, vagy be van rendelve ez az autó. Tehát, hogy ezt...
Egyébként még nem
tudom. Ebben van valami, igen.
Tehát azt, hogy napirendre kerül, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy 2030-tól veszik el a zöldet.
Ami egy normális a dolog lenne, ugye ezt mi propagáljuk már mi is egy ideje, hogy igen, vegyék el, legyen egy ütemterv. Mondják azt, hogy 2030, vagy mondják azt, hogy ha nem tudom, 25%-ot elér az állományban a plug-in hibridek aránya, tök mindegy, teljesen mindegy, hogy mondjanak valami olyat, amit ki lehet számolni, és követhető, amire utána lehet számítani. Ne tegnap.
Hát igen, és főleg azért, amellett, hogy legyen kiszámítható, hogy ezt is mindig elmondjuk, hogy 38 ezer plug-in hibridről beszélünk a több mint 4 milliós autóflottában, és valahogy mindenkinek ez szúr szemet. Tehát, hogy ezt azonnal meg kell szüntetni.
Társadalmi nyomás.
Ez a társadalmi nyomás az a 38 ezer autó a 4 millióból.
Igen.
Jó. Viszont, ha már társadalmi nyomás, érdekes fejlemények vannak a CATL debreceni gyára környékén. Ugye itt az egyik legfőbb kifogás és probléma a víz felhasználás volt. Nyilván más aggodalmak is vannak a gyár körül, egyéb környezetszennyezés, energiafelhasználás, termőföldek, stb. Stb. De most a CATL kiadott egy olyan közleményt, amely szerint olyan új gyártás technológiát fognak hozni Debrecenbe, amely drasztikusan csökkenti az akkugyárnak a vízfogyasztását. És erről már kicsit beszélgettünk mi, ugye többet nem árultak el erről, kicsit beszélgettünk mi ugye a szerkesztőségi csetben, hogy mire gondolhatnak, hogy csimán csak egy szennyvíz tisztító telepet telepítenek, és akkor a saját vízüket újra felhasználják, oké. Okay. És hát is végül is mondhatjuk, hogy drasztikusan csökkenti, vagy esetleg száraz elektródát fejlesztenek, és idehozzák, azért nem mondták, mert azt még a CATL nem jelentette be, de biztos mindenki dolgozik rajta. Vagy esetleg már van más technológiát, lehet, hogy nem tudom, hogy a nátrium-ion aksinak mennyi a vízigénye, lehet ugyanannyi, mint a lítiumosoknak. De hogy mire gondolhat a CATL, azt nem tudjuk, viszont mindenképpen érdekes lépés, nem?
Uh-huh. És igazából lefektetted a két végletet, az egyik az csak az, hogyha nem tudom én műanyag evőeszközt használnak, hogy ne kelljen mosogatni kis túlzással, a másik pedig az, hogyha száraz elektródás gyártást vezetnek be, és szerintem addig nem tudjuk igazán jól kommentálni a hírt, amíg nem tudjuk, hogy ezen a skálán körülbelül hol lesz majd a új technológia.
Az minden esetre jó hír, hogy egyrészt hallgattak a kritikákra, vagy a problémákra, meg hát azért lássuk be, hogyha ők csökkenteni tudják a vízigényét a gyártásnak, az automatikusan csökkentik a gyártási költségeket is, tehát olcsóbbá, versenyképesebbé fog válni ez az akkumulátor.
Az igen, de a beruházás költségen, ugye mindig ezt mondtam, hogy én szerintem, és az én elméletem, tehát senki ne vegy, hogy valami, nem tudom, belsős adataim vannak, de szerintem itt alapvetően arról van szó az akkugyáraknál, meg az autógyáraknál, és hogy lehet akkugyárat csinálni, hagyd mondjak hülye számokat, nem tudom én, 100 milliárd és 200 milliárd között, és akkor attól függ, kiszámolják, hogy most mi, azt mondja nekünk a helyi önkormányzat vagy az állam, hogy kaptok vizet ilyen áron, amennyi csak kell, akkor nem telepítünk ide egy, nem tudom én, 500 millió forintos szennyvíztisztítót, vagy 2 milliárd, nem tudom, ezek mennyibe kerülnek, de biztos nem kevés, meg olyan technológiát, ami ezt csökkenti, mert az pénzbe kerül, miközben tök olcsón kapunk vizet. Ha meg azt mondják, hogy nem kaptok ennyi vizet, akkor meg kénytelenek vagyunk. Lásd Giga Berlin, a Tesla német gyárában eredetileg nem volt saját szennyvíztelep, csak annyi volt, hogy az esővizet felhasználják újra, ahol lehet, amit összegyűjtenek, aztán telepítettek egy komplet szennyvíztisztítót, ami 99%-át visszaforgatja a gyártás során elhasznált víznek. Mert akkora volt a nyomás, hogy ne használjanak annyi vizet.
Milyen ügyesen átvezetted a következő témára?
Nem feltétlenül erre gondoltam, hogy átvezettem, de ha nincs hozzá hozzáfőzni valatok, akkor úgy veszem, hogy menjünk tovább a következő témára.
Nyilván ennek abszolút van alapja ennek, amit mondasz, tehát hogy attól függően módosulnak a beruházási költségek, hogy mennyire kényszerítik rá tiszta megoldásokra a gyártót, és nyilván a másik oldalon, hogyha ha mindenért ki kell fizetni azt az árat, amiben az valójában kerül, akár az előállítása annak a valaminek, akár a társadalmi költsége annak a dolognak, akkor meg lehet, hogy megéri takarékoskodni például a vízzel. Tehát, hogy ez mind ilyen. Úgyhogy talán azt mondták, hogy áprilisban fogják nyilvánosságra hozni, nem emlékszel, Szöcske, hogy mi voltak?
Sajnos nem emlékszem. Nem
valamit
mondtak,
hogy hamarosan nyilvánosságra fogják hozni, hogy milyen technológia alkalmazásával fogják csökkenteni a vízigényt. Én nagyon kíváncsi vagyok.
Akkor visszatérünk a témára.
Be fogunk róla számolni.
Jó, hát ha már azt mondtad, hogy ilyen ügyesen áttereltem, van a nagy tesztás gigagyáras hírünk előtt egy kis mini, ami valószínűleg azért vettem különben, nem feltétlenül a többihez kapcsolódik. Ez arról szól, hogy szennyezésen kapták a gyárat, röviden így lehetne lefordítani, de azért kicsit, mint mindig ezek a történetek, egy kicsit komplikáltabb annál, amit elsőre látjuk, ugyanis arról van szó, hogy a helyi vízmű, amíg amúgy sincs túl jó a gyárral, magasabb értékeket mért a foszfor és az össznitrogén tartalom tekintetében a tesztagyár szennyvizében, tehát itt nem ugye Gödnél volt szó, itt ilyen mérgező anyagokról volt szó, itt ugye nem erről van szó, de hogy mégis a foszfor szint meg a nitritek szintje az magasabb volt jóval, mint és folyamatosan két év óta jóval magasabb, mint a határérték van, amelyik négyszer vagy ötször magasabb, és ugye közben arról beszéltünk az előbb, hogy hát saját szennyvíztisztító terepük van. És a német lap, amelytől átvettük a hírt, megkérdezett szakértőket, akik azt mondták, hogy hát ugye a foszfor szint az főleg a tisztítószerek miatt tud magas lenni, és a tesztagyár meg azt nyilatkozta, hogy igazából csak a konyhák és a mellékhelységnek a vize kerül közvetlenül a szennyvízbe, mert a többit azt megtisztítják saját maguk. A nitrogén meg különböző nitritekre meg azt mondták, hogy valószínűleg az a probléma, hogy van ez a szennyvíztisztító telep, ami miatt besűrűsödik a víz, és ezért emelkedik meg ezeknek az értéke. Mi erről a véleményetek? Ez KK-n is csomót keresés, vagy jó, hogy erre odafigyelnek? Ugye ez a víz még elmegy egy szennyvíztisztítóba, és azt is nyilatkozta a berlini vízmű, hogy ők semmifajta elváltozást nem láttak az ivóvíz bejövő minőségében, de mégis most arról beszélnek, vagy hát a következő hírünk kirobbanásáig arról beszélt mindenki Németországban, hogy na ugye csak kiderült, hogy nem olyan tiszta az a gyár, mint mondták.
Hát szerintem ezt hozzá kellene venni a szennyvíz mennyiségét is, mert ugye, hogyha annyira hatékony a víz visszaforgatása és újrafelhasználása, akkor a végén az lesz, hogy csak ilyen kis téglákban majd a, nem tudom, a műtrágyát, amit kivontak a szennyvízből, azt így leadogatják, és gyakorlatilag szilárd útputja lesz a szennyvíztisztítónak, tehát ezt mindenképp így kontextusba kéne helyezni. Ugyanakkor, hogyha ők vállaltak valamit, vagy vonatkozik rájuk valamilyen határérték, akkor ezt meg illik teljesíteni.
Igen, és nekem is ez a véleményem, hogy ha van egy szabály rá, hogy milyen szennyvizet engedhetnek ki a gyárból, akkor azt kell teljesíteni, hogyha azt nem teljesítik, akkor vegyék elő őket, és akár büntessék meg, és hogyha ugyanúgy állnak hozzá, mint ahogy a Gödi gyárba, akkor függesszék fel a gyártást addig, ameddig ezt nem tudják megoldani. Tehát, hogyha egyszer vonatkozik rájuk valami határérték, azt tessék betartani.
Igen, egyébként ezzel nyilván én is teljesen egyetértek. Annyi volt még itt egy érdekesség ebben a hírben. Most, bocsánat, csak egy mondatra így visszautalva arra, amit Szöcske mondtál, hogy mennyi szennyvíz, mennyi a szennyvíz, azt nem tudom, mennyi a szennyvíz, de azt elmondták, hogy 12 ezeren dolgoznak a gyárban. Nyilván ez több műszakban, tehát nem egyszerre van a ennyi ember, de mondjuk azt hiszem három műszak van, ha jól tudom, tehát mondjuk ha 4000 ember ott van egyszerre, az egy kisvárosnak a szennyvíze, csak akkor, hogyha csak konyhát meg mellékhelyiséget használnak, akkor is. Tehát ez nem elhanyagolható mennyiség valószínűleg, még ha gyártási üze nincs is benne. Na de hogy a helyi vízműnek a közgyűlésén lemondott a igazgató, vagy a vezetői posztról, pontosabban a felügyelőbizottság elnök az egyik polgármester, ott 16 város és településnek a polgármester alkotja ezt a bizottságot, ahogy tartozik ez a gyár is, és hogy olyan információk jöttek ki a német egyik hivatalból, hogy hát nem voltak maradéktalan elégedettek a vízműnek az eljárásával, mert hogy nem voltak alátámasztva rendesenek az adatok, meg nem voltak kielemezve, meg egyébként se jól mértek. Szóval, hogy valami, mintha itt se lenne teljesen tiszta, hogy, hogy szerintetek ebben lehet bármifajta igazság, vagy csak védi a munkaerőbecsületét mondjuk az a német hivatal, ami kiadja az engedélyt a Teslának.
Hát ezt innen távolról.
Mert ugye Magyarországon ez a félelmünk mindig, hogy nem az a gond, hogy nincsenek szabályok, csak hogy nem tartatják be az akkugyárakkal mondjuk.
Na igen, igen. Nyilván azért valamennyire Németországban ezek a hivatalok talán jobban működnek, vagy legalábbis szeretjük
hogy ezt reméljük, távolról. Hogy úgy gondoljuk.
Igen. Igen, hát nem tudjuk.
Jó, ha van, tudjuk, hogy vannak hallgatóink Németországban, úgyhogy aki hallgat minket Németországban, ott dolgozik, ott él, az mesél már el nekünk a kommentekben, hogy ő mit hall erről, meg mit olvas erről, hogy most ebben kinek lehet igaza. Mert én annyit tudok csak, hogy ez a szennyvíz, pontosabban ez a helyi vízműnek a vezetője amúgy is ki volt hegyezve a Teslára, és megfenyegette a önkormányzatokat, hogy ő nem fog engedélyt adni új vízvételre semmilyen új ipari projektnek, amíg nem teljesítik a feltételét, tehát hogy korábban is voltak már összezörülések, de azzal együtt meg nem hinném, hogy egy független laborban fals eredményeket fognak kihozni, és például a Tesla maga sem vitatta a számokat, az hozzá kell tenni, tehát valószínűleg ezek a számok valósak.
Engem egy kicsit aggaszt ez a dolog, hogy ha Elon Muskhoz eljut, és tudjuk, hogy ő milyen keménykezű vezető, akkor ott be fogja zárni a WC-ket, és azt mondja, hogy ha tényleg innen származik ez a magas nitrit tartalom, mostantól mindenki hazaviszi, és otthon engedi ki.
Az valamelyik közért hálózat volt Magyarországon, nem arról volt szó, hogy csak bizonyos időközönként mehettek ki az alkalmazottak WC-re, meg volt erről valami pár éve, volt ebből van balhé, úgyhogy láttunk már ilyen itthon is példát, igen. Igen. Jó, na akkor térjünk át az utolsó nagyobb témánkra a kommentek előtt, ez pedig az a, hát most már hivatalosan terrortámadásnak nevezték azt a gyújtogatást, ami egy nagy feszültségű német távvezeték tartó oszlop ellen történt a német Tesla gyár közelében, amiről azt kell tudni, hogy akkor áramkivaradás volt, hogy igazából most a mai híreket nem néztem, ma is van-e még, de napokig több ízben elment az áram Berlin déli részén, illetve ott a környező településeken, a gyár környékén néztem így kommenteket is, hogy 8-9 város szedtünk össze, vagy szedtem össze a kommentekből, meg a hírekből, ahol ez probléma volt. Köztük volt egyébként kórház, idősek otthon, tehát olyan létesítmények, ahol ez tényleg komoly problémát jelentett, és azt mondja az elektromos fűvek, hogy eltart legalább 2 hétig, amíg rendbe rakják a rendszert. Ugye a lakosságot előre vették, de például a Tesla gyár, illetve a mellette tök független üzemelő logisztikai park továbbra is áram nélkül van. Ugye a gyár úgy néz ki, hogy valószínűleg jövő hét végéig lesz zárva, és most már ott tartunk, hogy magára vállalt egy szélső baloldali szervezet ezt a gyújtogatást, és több hasonló akciót ígér, a német hatóság pedig nyomoznak.
Hát ugye, hogyha lenne napelem a épület tetején, meg akkumulátorok az épület mellett, akkor ezt át lehetett volna hidalni? Nem csak itt hát, a fölött.
Én értem az elméletet, Tibor, de 8 megawattnyi napelem van a német Tesla gyár tetején, meg ugye vannak megapekek is lerakva, nyilván ennél jó volt Tibor az áramigénye.
Ez a kapacitás arra volt elég, hogy szabályosan le tudott állni a gyár, és nem történt baleset. Valószínűleg addig az akkumulátorok biztosították az energiaellátást, hogy minden olyan technológia folyamatot, ugye itt akkugyártás is van, azt úgy állítsanak le, hogy az szabályos, hogy ne legyen katasztrófa belőle a gyáron belül.
Nekem az egyébként nagyon furcsa, hogy egy ekkora terület meg gyárnak az áramellátása egyetlen egy ponton megakaszt.
Igen, ugye erről beszéltek, hogy alapvetően 2 egymástól független áramforrás van.
Mennyire független az, amelyik várjál. Egy ponton meg lehet támadni?
Igen, tehát 2 egymástól független, mert hogy gondolom 2 különböző energiarendszerből jön.
2 kábel, vagy mi?
Igen, de ezek egy részen közös tartó oszlopon mentek. Tehát valóban nem annyira független, mint ezt gondolnánk. De egyébként ez nem közvetlenül a gyárnál történt, a gyártól jóval odébb, tehát egy, nem tudom, 2 faluval odébb, tehát nem is az, hogy gyár közel. A gyár közelében ugye van egy, azt még én is láttam, van egy ilyen nagy, amikor kim voltam, egy ilyen nagy trafó telep, vagy valami akármi létesítmény, alállomás, igen, köszönöm szépen, hogy nem csinálják magamat első ilyet, igen, tehát alállomás van ott tényleg egy köpésnyire a gyártól, de nem itt történt ez a probléma, ez, amikor ezt meghaltam éreket, azt hittem, hogy ezt sikerült valakinek egy Molotov koktéllel megkínálnia, hanem ettől jóval odébb egy ilyen nagy 110 kilovoltos távtartó oszlopon történt, úgyhogy ezért is volt, hogy több várost érintett, nem csak a gyárat a leállás.
Ez durva egyébként, tehát kicsit én most durva párhuzamot hoznék, ugye Ukrajnából folyamatosan hallottuk a híreket, hogy támadják rakétákkal a elektromos ellátást, és viszonylag gyorsan helyre tudták állítani. Ehhez képest engem sokkolt, hogy itt hetekig tart Németországban, ahol nem lőnek folyamatosan rád az elektromos műveknek ez a helyreállítás. Nyilván nem vagyok képbe, de valahol kicsit jobban biztonságban éreztem volna magunkat.
Hát ehhez valami nagyon hasonló történt néhány évvel ezelőtt. Volt egy ilyen jegesedés, bónos esős időszak, és itt Gödöllő környékén annyi jég, vagy annyi víz fagyott a távvezetékekre, hogy ki döntötte ezeket a hasonló tartóoszlopokat, és azért ott is eltartott egy ideig, mert ezeket helyreállították, viszont nem épült, én amennyire tudom, tehát nem omlott össze egy körzetnek se az áramellátása ezek miatt. Lehet, hogy pillanatnyilag rövid időre voltak kimaradások, de nagyon gyorsan át tudták hidalni ezeket.
Hát ugye ez szerencsés lokáció, ahol van egy alternatív vezeték, vagy megoldás.
Igen, nekem hogy nincs.
Nekem az a gyanúm, hogy valószínűleg itt nem csak ennek a távvezetéknek a hibáiról beszélünk, mert azt én sem gondolnám, hogy nem tudom hány kábelt, vagy akár egy oszlopot is ilyen sok időn lenne kicserélni, bár nyilván ez nem olyan, hogy leakasztjuk a hatalmas oszlopot csak úgy a raktárból, de lehet simán, hogy emiatt a történet miatt esetleg lehettek egyéb üzemzavarok más alállomásokon, vagy trafóállomásokon, amiknél szintén sérültek a gépek. Nem tudom, nem gondolnám, hogy egy ilyen, most egy vihar megrongálta volna ezt a távvezetéket, akkor utána nem hiszem, hogy két hét, amíg nincs áram.
Tehát. De hát most gondolj bele, hogy egy ilyen vászszerkezetet még, hogyha azonnal rá is állnak, hogy legyártsák, akkor is mennyi idő ezt legyártani, odavinni a helyszínre embereket?
Ja, ha cserélnék az oszlopot, akkor igen, akkor valószínűleg.
A kábelek, nem tudom, hogy lehet ezeket toldani, honnan kell kihúzni újat, hogy ez az cserélhető legyen. Szóval, hogy ez azért nem egy egyszerű feladat. Itt az M0-ás mentén a 15. kerület, ben építettek, nem olyan rég láttam ilyen oszlopokat, egy új nagy távvezetékrendszert, és hát ott hónapokig, ha nem évekig dolgoztak.
Na jó, de ott ráérnek, tehát az ott tervezetten dolgoznak, nem az van, hogy oda koncentráljuk erre az egy helyre most az összes erőforrást, és minden szerelőt oda küldünk, hogy gyorsan toldjátok meg a kábelt.
Igen, nekem az merült még fel bennem a hír kapcsán, és nem tudom, én nem pánikot akarok kelteni, vagy ördögöt a falra festeni, de hogy nyilván van csomó jogos félelem, meg mint láttuk ugye a szennyvíz kapcsán, akár még valós probléma is egy ilyen nagy gyár kapcsán, de hogy azért itt elég keményen megy a hangulatkeltés az első másodperctől kezdve a gyár ellen, és a helyiek is hol jól, hol rosszabbul állnak hozzá. Ugye nem először gyűjtögetett ez a szélső baloldali szervezet a gyár területén, mert már az építés során is egyszer meggyűjtöttek egy akkor a földben vezetett, csak még nem betemetett vezetéket, ami már le volt fektetve. Szóval, hogy mennyire intőjelez Magyarországnak, mert azt látjuk, hogy nálunk is ugye több olyan, itt valami miatt az emberek az autógyárakot nem tartják problémának, ahol nem tudom, fényező üzemek működnek, de a mellett élő akkugyárat igen, hogy olyan akkugyárak épülnek, ami ellen elég nagy a lakossági ellenállás, meg ugye akku újrafelhasznosítókat, feldolgozó üzemeket akarnak építeni, és ha lenyomják az emberek torkán, akkor mennyire tud eszkalálódni egy ilyen szituáció. Nem azt mondom, hogy nálunk is valaki feljut valamit, de hogy nem biztos, hogy békés vége van az ilyennek.
Hát én nem látom, hogy ez megoldás jelentene, sokkal inkább
nyilván a
hivataloknak, a politikának ezt úgy kezelni, hogy megnyugtató legyen az emberek számára is, tehát hogy az emberek ne érezzék átverve magukat.
Jó, hát akkor ennyi volt a mai fő témáinknak a sora, és akkor térjünk át a kommentekre, mert abból is kaptunk szép számmal. Én 3 választottam ki, aztán meglátjuk, hogy melyikről mennyi véleményetek van. Az egyik arról szólt, valaki leírta, hogy egyébként nagyon szereti az adásunkat, meg hallgatja, de hogy nem érti, hogy mi miért vagyunk ennyire Paks 2 ellen, és kérte, hogy teljesen korrektul és tényleg kutatnak, hanem kérte, hogy indokoljuk meg, mert hogy azt mondja, hogy hát ugye a legnagyobb probléma ma az energiatárolás, és ezt a közeljövőben sem lehet semmivel sem megoldani. Ha még Paks 1 termését ki is tudnánk váltani, akkor is ugye energiatárolás lenne szükség, és ezt atomerőmű nélkül nem lehet megcsinálni. Latinak volt erre egy válasz, de ezt meghallgattam, hogy nektek mi a véleményetek.
Hát egyszerűen nem, gazdaságilag nem lesz megtérülő Paks 2, tehát hogy nincs értelme abba ölni azt a rengeteg pénzt, amit hogyha szépen lassan elköltenénk zöld energiatermelésre és energiatárolásra, akkor kijönne a matek, és meg lehetne termelni azt az áramot, amit most vagy Paks 2-től várunk, de az igazán nagy különbség az, hogy ha hagynánk, hogy szélenergiát, meg napenergiát hasznosító erőművek épüljenek, akkor azokat az erőműveket piaci alapon a befektetők megfinanszíroznák. Paks 2-t nekünk kell összedobnunk, mi kell megfinanszíroznunk. Szerintem ez a legnagyobb különbség a kettő között. És maximum, hogyha ha valami örekölteni kell, akkor az az energiatárolásnak a támogatása. Tehát, hogyha állami programokban kifizeti az állam az energiatároló, most még nagyon drága energiatárolók egy részét a piaci szereplőknek, akkor igenis ez a feladat, ez megoldható. Ez az én meglátásom.
Igen, abszolút egyetértek veled, hogy ez nem technikai kérdés, vagy nem technikailag van bajunk az atomerőmű Paks 2 építésével, hanem pénzügyileg. Gyakorlatilag, ahogy erről Laci rengeteg cikket írt a mi oldalunkon is, egy atomerőmű soha nem annyiban kerül, mint tervezik, és soha nem akkor készül, amikor tervezik. Ha ez az eredeti áron elkészült volna, és már kb. Mostantól nem tudom pontosan, mi volt az első
határidő.
Igen, tehát akkor gyakorlatilag már majdnem kezdene termelni, akkor azt mondom, hogy minden oké. Na de többször annyiba fog kerülni, jóval később fog termelni, és itt szokták példának hozni, hogy de a bolond méregzöld németek leállították az atomerőműveket, és most milyen sokba kerül ott a lakosságnak, meg mindenkinek az áram. Hát most igen, fogadjuk el, hogy ez így van. Csak kicsit úgy gondolom, hogy a németek ezzel a jövőbe fektetnek be, hogy most kifizetik ezt a drága áramot az átállási időszaka alatt, és utána, amire nekünk elkezd termelni Paks 2, nekik lesz korlátlan mennyiségű kvázi ingyen áramuk, vagy nagyon olcsó áramok. Tehát ők most arra költik a lakosság, meg mindenki, az egész ország pénzét, hogy egy olcsó, jól működő, senkitől nem függő, tehát ilyen, nem is tudom, tehát nem kell hozzá fűtőelemeket importálni. Igen, olyan országokból, ami ingoványos.
Igen, tehát egy gigantikus függőség.
Igen, igen, ráadásul rengeteg pénzbe kerül, és majd az unokáink fogják kifizetni. Amikor a jelenlegi német állampolgárok unokái kvázi ingyen energiával fognak élvezkedni.
Igen, meg azért sajnálom én azokat a szerencsétlen németeket, akik nem tudom hányszor annyi pénzt fizetnek az áram, és áramért is még így is jobban élnek, mint mi. Tehát, hogy meg tudják fizetni, ki tudják fizetni az áramárat, akkor miért probléma?
Igen, alapvetően felolvasom Laci, mit mondott. Laci két dologgal foglalkozott ebben a kommentben. Egyikre azt mondta, hogy Magyarországon rengeteg energiatárolási kapacitás van, csak jelenleg földgázra használjuk, ugye, és ott lehetne zöld hidrogént tárolni. Ugye többször itt már róla, hogy elég sikeres kísérletek folytak a világban, hogy a jelenlegi földgáztárolókat át lehetne alakítani hidrogéntárolókat, tehát hogyha mondjuk nyáron napenergiával felesleges hidrogént termelünk, és azzal elrakjuk térre, akkor a gáztartályokban, a gáztározókban ezt meg lehetne oldani. Illetve azt is írta a Laci, hogy a világ áramtermelésén belül a nukleáris energia 10%-ot sem ér el, és egyre csökken a súlya, miközben egyre kisebb egy kilovattórára eső kibocsátás, ez nem éppen azt mondhatja, hogy az atomenergia megkerülhetetlen. Én ahhoz csatlakoznék, amit Szöcske mondott, hogy tényleg Lacinak csomó cikke volt erről, hogy mindenhol két-háromszoros vagy többszörös szorzót tudunk mondani arra, hogy mennyi idő alatt épülnek meg az eleve évtizedig épülő atomerőművek, és akkor 15-20 év után vagy betemetik, vagy megépítik, de horribilis költségekkel, két-háromszor annyira, mint tervezték, és Magyarország is erre példa. Hát nézzük meg, 25-ben kellett volna kb. Mennyire a Paks 2-nek, arról beszélünk, hogy jelenleg a büfében, nem tudom én, csempéznek, ehhez képest alapozások körül tartunk, és oké, volt közben háború, meg mi egyéb, de attól még a betont lehetett önteni, nem amiatt csúszott, igen. Tehát ha mondjuk nem orosz cég szállt otthon, ami alkatrészt, hanem egy német, azt át tudták volna már tenni. És ugye valóban múltkor is volt egy kommentünk, valaki azt mondta, hogy hát miért mondjuk, hogy ez nem függőség, mert a napelem meg az akkumulátor is függőség, de azt kvázi egyszer kell legyártani, és 20-30 év működik mondjuk. Nem az van, hogy folyamatosan üzemanyagot kell hozzávenni, aztán a sugárzó üzemanyagot hosszú távú tárolásra megint csak visszaküldeni Oroszországba. Úgyhogy ezzel lesz szerintem a
igen, legrosszabb esetben, hogyha azt mondják a kínaiak, hogy nem adnak nekünk több napelemcellát, akkor legyártjuk, tehát akkor újraindítják Európában a napelemcellagyártást, és akkor le lehet gyártani itt is a napelemeket. Most azért nem gyártanak Európában napelemeket, mert gazdaságilag nem éri meg olcsóbb.
Kínából olcsóbb. Venni.
De hogyha ez lesz a függőség alapja, és nem kapunk onnan, vagy csak nagyon drágán kapunk, akkor megéri majd így gyártani, és nem fogunk függeni tőlük. Tehát ez a függőség, ez nagyon könnyen kiváltható. A dúsított uránt, vagy mit tudom, mi kell a fűtőelemekbe, azt, azt nem tudjuk máshonnan megvenni, mert ráadásul még ezeknek a formátuma is más, tehát nem az van, hogy akkor a franciáktól
veszünk. Akkor a franciáktól veszünk, igen.
Igen, tehát hogy mert ők nem tudnak ilyen formátumú gyártani, vagy nem akarnak, vagy mit tudom én, tehát hogy ez nem ennyire egyszerű, és hú, nem is nem tudom, mit akartam, valamit akartam megmondani, majd eszembe jött.
Abban szerintem Szöcskének teljesen igaza van, hogy amikor ezek a zöld beruházások megtérülnek, akkor kvázi beláthatatlan gazdasági előnye lesz annak, akinek akkor szinte ingyen van az áram, és az látja el az iparát árammal, míg mi nyögjük a több ezer milliárd euróval többe kerülő atomerőműnek a költségeit még 30 évig.
Igen, azt akartam az előbb mondani, hogy ugye ez nagyon hasonlít ahhoz, mint ami a verseny volt az elektromos autó meg az üzemanyagcellás, hidrogén üzemanyagcellás autó között, hogy egy időben úgy tűnt, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlen a hidrogén üzemanyagcellás autó, míg nem a technológiai fejlődés el nem jutott arra a szintre, hogy az elektromos autó az már szinte mindenben jobb választás, mint a hidrogén üzemanyagcellás, és gyakorlatilag a kettő összehasonlításában egyszerűen nincs értelme a drágában üzemeltethető hidrogén üzemanyagcellás autót megvalósítani és elterjeszteni. Most ugyanez van, egy időben óriási jelentősége volt az atomerőműveknek, a nukleáris energiatermelésnek, mert egyszerűen nem volt alternatívája, nem volt jó, olyan megoldás, amivel ennyire tisztán és ennyire olcsón lehetett termelni, de ma már van. Tehát, hogy ez a lényeg az egésznek. Nem az a probléma, hogy nem jó az atomerőmű, egyébként nem jó, de nem az a probléma, hogy technikailag nem megfelelő, hanem az a probléma, hogy van jobb alternatíva, olcsóbb alternatíva, tisztább alternatíva, függetlenebb alternatíva, tehát, hogy szinte minden szempontból jobb.
Igen, ugye arról még mindig nem beszélünk, hogy itt akkumulátorokkal vinnénk át következő éjszakra az áramot, nyilván ott inkább a hidrogén játszik közre, de azért itt is azt látjuk, hogy most már 56-58 dollár körül van kilovattórája az LFP akkucelláknak, ugye jól emlékszem, most a SPAC szinten vagy cella szinten volt, de akármelyik is brutálisan...
PAK szinten olyan 80.
PAK szinten valószínűleg az, igen. Szóval a lényeg az, hogy ha cella szinten 50-60 dollárokról beszélünk, ez töredéke annak, mint ami pár éve volt, úgyhogy én még csak azt sem mondanám, hogy nem lesz nagyobb szerepe úgy egyébként az akkus energiatárolásnak, még akár évszakok között is, de lehet ott nagyságrendi probléma.
Hát arról nem beszélve, hogy nem kell a lítium alapú, tehát oda teljesen jó lesz a nátrium alapú akku, hogyha a helyhez kötött akkukról beszélünk.
Igen.
Hát egyéb technológiák, igen, is vannak, és akkor promóznék Lacinak. Most a hétvégén van egy cikke, friss cikke, egy magyarországi projektről, most itt első alkalommal fognak ilyen energiatárolót telepíteni, érdemes elolvasni.
Oké, van még két kommentünk, mind a kettő valamilyen szinten BYD-hoz kapcsolódik, de vegyük őket külön. Az egyik az arról szólt, hogy mikor indul itt az igazi BYD offenzíva, és valaki azt mondta, hogy szerint a BYD még csak kóstolgatja az európai piacot. Az offenzíva akkor fog beindulni, amikor Magyarországon gyártják már az autókat, és hogy akkor már nem csak az elektromos autókkal, hanem a hagyományosan is fognak tudni konkurálni árakban, mert hogy azt mondja, hogy a BYD-nál gyakorlatilag minden főbb alkatrészt házon belül gyártanak, és hogyha árháborúról van szó, akkor még tudnak mihez nyúlni, mert látszik a kínai árak alapján bőven van tartaléka itteni árakban. Vélemény?
Hát ugye ezt nem
tudom. Altat a BYD még csak nem akar, vagy tudna jobban versenyezni?
Biztos, hogy van tartalék a BYD áraiban. Tehát, hogy nagyon az árképzésen, amiről korábban is beszéltünk, nagyon látszik, hogy ők nem a Becker árat szorozták föl egy általuk elvárt profitta, hogy akkor na ennyire fogják adni az árat, hanem megnézték, hogy Európában hasonló autókat mennyire adnak, és az alá lőttek egy kicsivel. Legalábbis nekem ez látszik az árakon. És ugye nagyon sokan felhozzák, hogy ugyan mennyit keresett ezeken az autókon a BYD, hogyha a töredékért tudják Kínában adni ugyanezeket az autókat, vagy hát jelentősen olcsóbban. De ugye csak azt nem tudjuk, hogy az ott árult autók, van mekkora az állami szerepvállalás, tehát hogy mennyi az állami támogatás szerepe abban, hogy ők annyiért tudják adni. Most lehet, hogyha jobban ismernénk a kínai autópiacot, akkor erre tudnánk a választ, én nem tudom.
Hát nem tudja az Európai Unió sem, hiszen éppen vizsgálgatja ezt.
Igen, de az biztos, hogy nem véletlenül épít az európai vámhatáron belül gyárat a BYD. Úgyhogy én is arra számítanék, hogy akkor magasabb fokozatba kapcsolnak majd.
Hát az egy könnyebbség lesz nekik, hogyha megnézitek, hogy valami 200-es darabszámot terveznek így gyártani, vagy valami ilyesmiről.
Amit nem hittünk el, akkor se Tibor erre emlékezzél.
Igen.
De mondjuk, hogy ez szinte biztos.
Hogy gyakorlatilag az, mire ez a gyár elkészül, az csepp a tengerbe lesz. Hát annál okay, szerintem utolsó... jó, többet akarnak eladni akkor már.
Utolsó kommentünk, ez szintén BYD, ez arra reagál, amit múltkor beszéltünk, Szöcske, nem tudom, emlékszene még rá, hogy ugye azt beszéltük, hogy az a fura, hogy a Tesla Model Y-nak a kisakus változatot Európában BYD akkúval készül, és hogy ilyen 19-20 perc alatt lehet 80%-ra tölteni, míg a BYD-nek ugyanezzel az akkumulátorral a saját autói lassabban tölthetők, és azt mondtuk, hogy valószínűleg ez a hűtésben keresendő a különbség, hogy nem annyira hatékony az akkunak a hűtése. És erre valaki azt írta nekünk, hogy gondoljátok, hogy a BYD, ami feketőves akkumulátorgyártó cég, nem tudja, mi a helyes töltési idő az akkumulátorához. Egyet jegyezzetek meg, minden akkumulátor töltésének minimál degradációjával az jár, ha az akkumulátor kapacitásának egy tized részével szabad tölteni. Nem tudom, gondolom arra gondolni, hogy csak annyival szabadna tölteni egy tizedével. Lehet, hogy a Tesla 8 év garanciát ad rá, de majd meglátjuk, milyen degradációval kell számolni, félő, hogy 9-10 éves autók egy félért sem fognak érni, és lehet, hogy a BYD-nek van igaz, hogy lassabban kell tölteni ezeket az aksikat. Mi a véleményed, Tibor, aki teszteltél már sok BYD autót is, teszteltél BYD autót is, így mondom, ezért mondtam, hogy ezért volt vicces, mondtam, hogy teszteltél BYD autót. De szerintetek reális az, hogy mondjuk a Tesla, lehet, hogy mások is adnak akut, de jelenleg róluk tudunk, felelőtlenül engedi a magas töltési teljesítményt, aztán majd lesz nekik nem tudom én hány garis akkumulátoruk, vagy az a valószínűbb, hogy a BYD mondjuk nem tudom, csak szuperül kímélni szeretni a saját akkucelláit, hogy mi lehet itt a megoldás?
Nem hiszek az olvasó elméletébe az igazság, tehát nem hiszem azt, hogy a Tesla kockáztatná azt a nehezen fölépített hírnevét, hogy kiderüljön mondjuk, nem tudom, 8 év múlva, hogy...
Hát meg az anyagi kockázat is, nem? Mert ugye 8 év garanciát vállalnak az akkora.
Igen, tehát hogy ennyire nagyon nehéz kiszámolni azt, hogy 8 év a garancia, és 9 év alatt megy tönkre gyakorlatilag, és akkor mi van, hogyha 7 év alatt tönkre megy, tehát hogy akkor az óriási...
Hát akkor azt kifizetik.
Hát, na jó, de bedől a gyár, hogyha itt több
szállítás. Na jó, de nem fog mindegyik tönkre menni.
De amennyit ők gyártanak, abból nagyon sok panasz lenne. És az ugye minden egyes elégedetlen ügyfél az nagyon sok negatív hírverést tud, vagy nagyon negatív hírverést tud csinálni. Tehát, hogy szerintem nem éri meg ezzel játszani. Sokkal inkább tudom elképzelni azt, amiről ugye korábban beszéltünk, hogy itt a hűtéssel van összefüggésben az egész. Tehát, hogy jó, nyilván a BYD is pont ugyanannyi ideje foglalkozik elektromos autókkal, mint a Tesla. A nagy különbség az a kettő gyártó között, hogy a BYD kis autók felől közelítette meg az autógyártást, és nem nagy teljesítményű töltés felől. Még a Tesla nagy teljesítményű autókat gyártott, ahol ugye már emlékezzünk vissza, hogy a Model S-nél is, amikor elkezdtek a Porsche-val versengeni, nem az volt a fő probléma, hogy jól gyorsul az autó, hanem hogy hányszor tudja ezt a gyorsulást megcsinálni, meg hány kört tud menni a Nürburgringen, vagy nem is az, hogy hány kört, hány kanyar tud menni a Nürburgringen, anélkül, hogy elmelegedne az autó. És gyakorlatilag ezt ők a tökére fejlesztették, hogy nagyon jól hűthető, megfűthető legyen az autójuk. Most ez egy olyan gyártónál kevésbé van meg, ahol gondolom én, ahol kis autók felől közelítettek, hiszen nincs...
Kicsi és olcsó autók, ezt tegyük hozzá, nem?
Tehát, ráadásul olcsó autók, így van, tehát hogy nem férd bele az, hogy drága hűtési rendszer legyen az autóba, nem is feltétlen lett volna rá szükség, hiszen most egy városban, kis hatótávú városban használt autónál láttuk a Nissan Leaf-et, 10 évig el lehetett lenni aktív akkuhűtés nélkül is. Úgyhogy ezt sokkal inkább el tudom képzelni, hogy most is nem építettek bele annyira hatékony hűtési rendszert, hiszen az drága lett volna. Itt spóroltak, és ez az ára, ami, még egyszer mondom, ettől nem lesz rosszabb az autó.
Nem, ez egy tudatos kompromisszum.
Így van,
ugyanaz, mint a
Nissan Leaf-nél is volt, hogy ezzel lehetett olcsón tartani az autó árat, vagy alacsonyan tartani az árát, mindenki el tudja dönteni, hogy ez neki kell, vagy nem kell. Hogyha csak városra fogja használni az esetek 99%-ába, vagy maximum egyszer fog egy nap villám tölteni, vagy kétszer, nincs jelentősége.
Hát én alapvetően egyetértek az olvasó elméletével, csak a végkövetkeztetésével nem. Én elbírom képzelni, hogy a gyártóknál ez, nem is tudom, marketing és technikai döntések elegyeként eldöntik, hogy engedünk magasabb töltési teljesítményt, cserébe vállalunk valamivel nagyobb kockázatot, és ilyen szempontból elbírom képzelni, hogy egy BYD autóba tovább tartana ugyanaz az akkumulátor a lassú töltés miatt, hiszen hozzuk például a Toyotát, tudom, hogy elektromos autóban nem erősek, de ők valami hatalmas alsó puffert, meg felső puffert is alkalmaznak, viszonylag óvatos töltési teljesítménye, és cserébe nagy garanciát, nagyobb garanciát vállalnak az akkukra, ugye amire más 70%-os degradációt enged meg a galidő végére, ők azt mondják, hogy ott még 90%-os állapotban lesz az akkuk. Tehát szerintem van egy ilyen lavírozás, amivel nem értek egyet, hogy a 9-10 éves Teslákban már kuka lesz az akku. Egyszerűen a mai akkuk annyit kibírnak, és a felhasználók javarésze nem állandóan DC tölteni fog, hanem csak az esetek 5-10%-ában, hogy teljesen mindegy, hogy egy autóban az akkumulátor az 580 ezer, vagy 630, vagy 750 ezer kilométer után menne tönkre, mert úgyse fog annyit menni a flotta túlnyomó többsége. Valószínűleg a Tesla engedékenyebb töltési teljesítményével egy kicsit több lesz mondjuk a gariban cserélendő akupak. Lehet, hogy ők, nem tudom, 1 millió autóból 5-ben fognak akut cserélni, a BYD meg csak 2-ben. Na és ez még mindig egy olyan alacsony szám, hogy szerintem ez megéri azt, hogy ők azzal tudják promózni az autójukat, meg egy csomó extra előnyt adni a felhasználóknak, hogy milyen gyorsan tud tölteni.
Igen, és hogyha tényleg csak ennyire ellenyésző számokról beszélünk, tehát ennyire kevés lesz a garanciális probléma, akkor erről soha nem is fogunk tudni, hogy utólag se.
Főleg, hogy NFP akkumulátorcellákról beszélünk, ugye, ami elvileg 3-4 ezer ciklust bír ki, tehát
igen.
Ugye 3-4-szer annyit, mint egy hagyományosabb kép.
Pont erről van szó, félmilliós futásokról beszélünk.
Oké. Okay. Jó, hát srácok, a végére értünk a kommenteknek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és akkor jövő héten a szokásos helyen, szokásos időben megtaláltok a következő villanyórát is. Köszönjük szépen még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!